Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Április 12-én és 13-án lesz a szerzetesek országos zarándoklata a Mátraverebély Szentkút nemzeti kegyhelyen, közölte az MT-vel a kegyhely sajtófőnöke. Kerekes Dancsok Regina elmondta, a zarándokok egy része gyalog érkezik. Pénteken 12 szerzetes rend 41 tagja indul útnak Széchenyből a találkozóra. A résztvevők 27 kilométer megtétele után érkeznek majd meg Szentkútra. A szombati ünnepi szentmisét Majnek Antal nyugalmazott munkácsi püspök mutatja be. Lelki adoptálással ünnepelték Gyümölcsoltó Boldogasszony Győrben. Veres András megyés püspök ünnepi szentmisét mutatott be a gyermekeket váró házaspárokért, családokért a győri Nagy Boldogasszony székesegyházban. Elmondta, az igazi templom nem kőből, nem fából épített templom, hanem lélek által épített templom. Mária valóban az Úr alázatos szolgáló leánya volt, mindenben Isten akaratát kívánta szolgálni, így méltóvá vált az Isten anyaságra. Isten az irántunk való szeretetből testesült meg, hogy mi is Isten gyermekeivé lehessünk, mondta. Engedjük, hogy Isten lelke formáljon bennünket napról napra, egyre tökéletesebb, egyre büntelenebb emberré. Papi hivatásokért imádkoztak Andocson. Berta Tibor püspök katonai ordinárius mutatott be szentmisét az andocsi Nagy Boldogasszony bazilikában. A szabadtéri szentmisén mintegy 400-an vettek részt. Az isteni irgalom nagy-nagy ajándékának a jele, hogy hitre tudunk jutni. Hangsúlyozta Udvardi György az isteni irgalmasság vasárnapján bemutatott szentmiséjén, a Veszprémi Szent Mihály főzékes egyházban, ahol ezen a hétvégén ünnepelte a templom gyermekkórusa létrejöttének első évfordulóját. A Szent István Tudományos Akadémia április 8-án székfoglaló ülést tartott Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szent II. János Pál pápáról elnevezett dísztermében, a Szent István Társulat társulati esték sorozatának keretében. A közgyűlésen tartotta meg akadémiai székfoglaló előadását Csiba László Széchenyi díjas orvos, a Debreceni Egyetem egyetemi tanára. Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a mai napon a marokkói Marrakesbe utazik, ahol részt vesz a világ keresztény demokrata erőit tömörítő pártszövetség vezetői értekezletén, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A szervezetnek Orbán Viktor az egyik alelnöke. A kormányfő programja során tárgyalást folytat a marokkói miniszterelnökkel is. Orbán Viktor miniszterelnök levelet küld az Európai Unió területén kívül élő magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgároknak. Ebben felhívja figyelmüket a június 9-i európai parlamenti választásokra, és arra ösztönzi őket, ők is éljenek szavazati jogukkal, tájékoztatott a kormányzati tájékoztatási központ. A nők esetében továbbra is az emlőrák, a férfiaknál a prosztatarák a leggyakrabban diagnosztizált daganattípus. Olvasható a Magyar Rákellenes Liga a mai napon a Nemzeti Rákellenes Nap alkalmából közzétett közleményében. Hazánkban 1993 óta április 10-én tartják a Nemzeti Rákellenes Napot. Az ideire a Magyar Rákellenes Liga számos érdekes és hasznos előadással készült. A rendezvényen a leggyakoribb daganatos betegségekkel kapcsolatban mutattak be egy-egy újdonságot a szakma vezető szakembereinek előadásaival. Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter a Kiskunhalasi Szakképzőcentrum Dékáni Árpád Technikumban arról beszélt, hogy most jó lenni katonának, ugyanis a magyar honvédségben egy korszakváltás zajlik, amely a haderőfejlesztési program keretében 2015 környékén indult el, és amely az elmúlt két évben felgyorsult. Sorsformálók, sikeres roma férfiak történetei című interjú kötetet mutattak be Budapesten, a Kopp Mária Intézet épületében, ahol kiállítás is nyílt a könyv illusztrációiból. A 4 évvel ezelőtt megjelent Roma nők egymás közt című interjú kötet folytatásaként ezúttal 12 sikeres, céltudatos és tevékeny roma férfi mesél életútjáról, a Sorsformálók, sikeres roma férfiak történetei című kötetben, mondta a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért elnöke. Fűrész Tünde hangsúlyozta, a kötet célja, hogy a roma közösségből olyan példaképeket mutasson be, akik az életútjukkal reményt tudnak nyújtani, valamint lerombolják a sztereotípiákat, amelyek még mindig jelen vannak a magyar társadalomban. Végül az időjárásról: nagyrészt fátyolfelhős lesz az ég, de főleg a Dunántúlon, valamint a főváros és a Dunakanyar térségében alacsony szintű felhőzet is képződik, csapadék nem várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Híreinket hallották.
Sziluett magazinműsor nőknek.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
Tircslé doktor Propper Valéria irodalomtörténésszel mai női műsorunkban is folytatjuk tovább az Egy nemzet özvegyei című Asszonysorsok az 1848-as 49-es szabadságharc vérbefolytása után alcímet viselő sorozatunkat. Előző beszélgetésünket egy hónappal ezelőtt ott fejeztük be, hogy Hajnau haláláról beszéltünk, és a halálához kapcsolódó legendákról. Ezzel a témával folytatjuk tovább a sorozatunkat?
Igen, legalábbis legendákkal, ugyanis biztosan ismeri mindenki azt a szólást, hogy magyar ember sörrel nem kocint. Nem bizony, mert a legenda szerint, valóban csak a legenda szerint, az osztrákok sörrel kocintottak az aradi vértanúk kivégzése után. De legenda. Viszont a Habsburgok jól tudták, hogy egy nép tönkretétele és megsemmisítése nem csak háború útján érhető el, hanem a múltjától, történelmétől, hagyományaitól, népszokásaitól, eszméitől, hitétől, értékrendjétől is meg kell fosztani. És ennek a politikának volt az eszköze, elmélete, a finnugor nyelvi származás elmélete, amelyet igen hatékonyan tudtak beültetni még a magyar emberek agyába is. Egy korabeli Hajnau-féle iratból származik a következő idézet. A magyaroktól örökre el kell venni a szittya büszkeséget, hogy elfelejtsék végre a lázadást, és megtanulják, hogy hol a helyük. Ugye milyen ismerős ez a mondat, akár napjaink politikájára is. És a turáni átok is egy olyan legenda, amely a szabadságharc leverését követően terjedt el, és abban a formában, ahogyan általában ismerjük a turáni átkot, 1861-ben maradt fönt a legelső említése. Korábbi írásos említése nincs. És Batthyány Lajos miniszterelnökünk, a 48-as szabadságharc első miniszterelnökének kivégzése is egy értelmetlen vérengzés volt. És a legenda szerint Batthyány Lajos halála előtt mondott egy átkot, amely így hangzik. Az ég és a pokol pusztítsa el boldogságát, minden nemzetsége pusztuljon ki a föld színéről, őt magát azokban verje meg az Isten, akik legközelebb állnak szívéhez. Az élete csak rombolás legyen, s a gyermekei nyomorultól pusztuljanak el. Így szól a legendás átok, amelynek értelmezése közismert volt a 19. század magyar embere előtt.
Micsoda gyűlölködő szavak ezek?
De micsoda gyűlöletes tett volt a szabadságharc vérbefolytása. ugyanis az átoknak a magyarázata nem más, mint hogy a 13 aradi vértanúért Ferenc József császári családjában is be kell következnie 13 tragikus halálesetnek. Az én véleményem egyébként az, ismerve Batthyány Lajos életét, tetteit, tisztességét és politikai korrektségét, hogy az átok nem tőle származik, hanem a magyar nép mérhetetlen elkeseredését tükrözi az értelmetlen kivégzések miatt. Viszont a történelem későbbi eseményei azt bizonyítják, hogy van isteni igazságszolgáltatás, ha átok nincs is, még akkor is, ha átoknak nevezzük. A további érdekessége ennek az átok legendának egyébként az, hogy az átok szövege minden írásos forrásban azonos, de hogy ki mondta, az változó. Felmerül természetesen Batthyány Lajos neve, de Batthyány feleségének, Zicsi Antóniának a neve is, és Batthyány édesanyjának, Skerlec Borbálának is a neve, hogy őtőle származik az átok.
Ismerünk-e még név szerint több kivégzett szabadságharcost?
Igen, és pontosan azért terjedhetett el a úgynevezett Habsburg átok tragédiája, amely valóban egy nagyon kegyetlen átok, mert nem 13 vértanúja volt a magyar szabadságharcnak az aradi 13 főtisztnek a kivégzésével, hanem 150 vértanú. 150 olyan magyar honvédtisztet végeztek ki, akinek ismerjük a nevét, bár közülük 19 olyan vértanúnk van, akiket nem tudjuk a nevüket. Hivatalos eljárás nélkül végezték ki őket, részben Bécsben, részben Pesten, és azonos nevűek is vannak közöttük, akiket nem lehet beazonosítani. Egyébként a szabadságharc eseményeit rendkívül nehéz volt föltárni a történészeinknek, hiszen a dokumentumok, iratok osztrák levéltárakba kerültek, és titkosítva, illetve tiltva volt a kutatásuk. Gyakorlatilag csak az 1930-as évektől kezdve lehetett magyar történészeknek a 48-as szabadságharc eseményeit kutatni. De a 150 vértanú mellett 550 honvédtisztet ítéltek várfogságra hosszú évtizedekre, 1800 honvédtisztet hurcoltak meg, és több tízezer magyar közkatonát soroztak be erőszakkal a Habsburg hadseregbe, és vitték őket évekre, évtizedre külföldre Habsburg érdekekért harcolni. Aradon 1849. október 6-án 13 magyar főtisztet végeztek ki. Emlékeznek még Drozdov orosz főhadnagy megjegyzésére, mintha Daliák alcképcsarnoka volna. És ugyanakkor október 6-án Pesten az új épületben végezték ki gróf Batthyány Lajos miniszterelnökünket, őt szoktuk a 14. mártírnak tekinteni. És Batthyány Lajos kivégzése előtt néhány órával szintén Pesten kivégezték az alig 30 éves Fekete Imre kóspallagi tizedest, akinek az volt a bűne, hogy elfogta Volgemut erdélyi főparancsnok futárát, elvette a futáriratokat, majd szabadon engedte a futárt. Október 25-én pedig, szintén Aradon, kivégezték Kazinczy Lajos ezredest, az irodalom szervező költő Kazinczy Ferencnek a legkisebbik fiát. Őt szoktuk 15. vértanúnknak számon tartani. De Aradon a legelső kivégzett magyar katonatiszt már augusztus 22-én kivégeztette Hajnau Ormai Aufenberg Norbert ezredest. Azt az ezredest, akit a Radetzky tábornoknak írott levelében is, mint első kivégzettet megemlít. De a legelső kivégzett tiszt egy cseh származású magyar katonatiszt, Rubi Gyula volt, Görgei segédtisztje, akit egyébként Temesváron végeztek ki már augusztus 20-án. Tehát nem október 6-án, hanem már augusztus 20-án megkezdődött az osztrákok vérengzése. És október 6-a után folytatódott a bosszú hadjárat. Politikusokat, országgyűlési képviselőket is kibégeztek. Csányi László minisztert, Jeszenyák János kormánybiztost, Szacsvai Imre képviselőházi jegyzőt, Perényi Zsigmond felsőházi elnököt. A legendás lenkei tábornokot, aki 1850. február 9-én Aradon halt meg, csupán azért nem tekintjük a 16. mártírunknak, mert ő a fogságban megőrült, és a betegségébe halt bele. De a szerelmét, Szerafina Potocka galíciai lengyel gróf kisasszonyt is tulajdonképpen az osztrákok ölték meg, legalábbis közvetve. Ugyanis a gróf kisasszony beleőrült a fájdalomba, hogy elveszítette vőlegényét. Ugye lenkei tábornok volt az, aki fiát Pompeius főhadnaggyal és Harsányi Bálint őrmesterrel Galíciából hozta haza huszár csapatát, és harcolták végig a szabadságharcot.
A virágon adj egy csúkot lelkem, aranyos virágom. Adj egy csúkot lelkem, piros rózsaszálom. Gyereg édesebben ezen a világon. Ide-oda szórja szegény katonának forgandó a sorsa. Ma itt van, holnapot azután ki tudja. Ma világos, holnap halálos az útja. Élet, holnap fehér álom. Ne sajnáld a csókot, aranyos virágom. Ma még piros élet, holnap fehér álom.
A 48-as szabadságharc legutolsó mártírja egy Ludwig Hauk nevű osztrák származású ezredes újságíró volt, Eszék városparancsnoka. Osztrák volt, még magyarul sem tudott egyébként. A bűne pedig az volt, hogy kancelláriai tisztviselőként aktívan vett részt a bécsi forradalomban, majd átállt a magyarok oldalára, harcolt a bánsági hadjáratban, és elárulta, hogy mi jár a fejében. Sőt, nem csak elárulta, de ezt le is írta. Ugyanis pamflettekben, újságcikkekben kifigurázta az uralkodóházat, országvilág előtt nevetségessé tette Latour hadügyminisztert, Zsófia anyacsászárnét és Ferenc József császárt is. És Jókai Mór írja a Kőszívű ember fiaiban, hogy mert a sebet még megbocsátják, de a gúnyiratot soha. És Ludwig Hauk parancsa a kivégzésre a legenda szerint egy kártyacsata közben érkezett meg Aradra. Akkor ment érte a porkoláb, rábeszélvén egy kis szívességre. Mivel elszólítják halaszthatatlan családi ügyek, ezért arra kéri, ha nincs ellenére, hagy hajtsa végre egy nappal korábban az ítéletet. Ludwig Hauk pedig úriemberként beleegyezett. Így lett ő a utolsó aradi mártírunk. De talán kevesen tudják, hogy 13-an voltak az Aradon kivégzett főtisztek mellett a megtizedelt nádor huszárok is. A nádor huszárok ugyanis szín-magyar jászkun legények voltak. És 1848. szeptemberében a fegyveres harcoknak a kitörésekor 5 százada indul szökésnek, a nádor huszár ezrednek. És az 5 századból 2 el is érte a magyar határt, és végig harcolták a szabadságharcot. De 500-nak a szökését már nem lehetett büntetlenül hagyni, ezért hadbírósági tárgyalás következett be, aminek a következtében tizedelték meg a nádor huszárokat, és végeztek ki 13 nádor huszárt, a főhadbíró pedig a iratokra a következő megjegyzést írta. A szökés gyanítható oka hazaszeretet. De 13-an voltak a pozsonyi vértanúk is. Róluk nagyon sokáig semmit nem lehetett tudni, hiszen az iratok, ahogy az előbb is már említettem, a szabadságharc dokumentumai osztrák levéltárakba kerültek, és nem voltak kutathatóak. A pozsonyi vértanúk történetét egy lelkes helytörténész könyvtáros, Kumlik Emil kutatta ki, és ő dolgozta föl a történetüket. A 13 pozsonyi vértanú között egyszerű földműves is volt, de pap és lelkész és katonatiszt is. A kivégzettek között volt báró Mednyánszky László őrnagy is. A Mednyánszky festőnknek a nagybátyja, akinek a halálát Görgei meg akarta bosszulni. Az édesanyja Mednyánszkynak viszont a következő levelet írta Görgeinek. Elég, ha én gyászolok, nem kell több anyának bánatot okozni. Rázga Pál evangélikus lelkész utolsó szavait is feljegyezték. Áldom szegény hazámat, kívánom, hogy nem sokára szabaddá legyen, és boldog. A szabadságharc 150. évfordulójára Turkevén egy emlékparkot avattak föl, és ebben az emlékparkban emlékkövet kaptak a szabadságharc fegyverrel katonaként harcoló magyar asszonyai is. Bányai Júlia, Lepstük Mária, Pifner Paulina, akiknek az életéről már jó pár évvel ezelőtt a Harcos Hölgyek sorozatunkban részletesen is beszéltem.
Látogathatták például a rokonok a foglyokat az aradi börtönben?
Ez nagyon érdekes, hogy volt olyan feleség, akinek engedélyezték, hogy látogathassa a férjét, és volt olyan is, akitől megtagadták a látogatást. Az ő sorsukról majd a későbbiekben még fogok beszélni. Tulajdonképpen csak annyi tisztesség volt az osztrákokban, hogy vigasztaló atyákat beengedtek a fogoly magyar főtisztekhez az aradi börtönben. Minorita atyák voltak azok, akik vigaszt nyújthattak utolsó óráikban, utolsó napjaikban a magyar tiszteknek. És engedje meg, hogy ezeknek a vigasztaló minorita atyáknak a nevét is fölolvassam és fölsoroljam. Bordács Sándor, Pléva Balázs, Winkler Bruno és Surjánszky György volt a gyóntató atya. És mivel a magyar tisztek között reformátusok is voltak, így Baló Béni református lelkész is bejárhatott az aradi börtönbe, ahol 1849. október 6-án 5 óra 30 perckor és elkezdődött az aradi vár. Reggelre az osztrákok kényszerlétbe helyezték a katonaságot, a tüzérek égő kanóccal álltak az ágyuk mögött a várfalon, ugyanis tartottak Arad város polgáraitól. Damjanich például különösen népszerű volt a városban, ezért a kivégzéseket a Maros déli oldalán hajtották végre, a folyón való átkelést pedig megtiltották. Elsőként a négy golyó általi halálra ítélt kivégzésére került sor. Kis Ernő, Dezsőfi Arisztid, Svejdel József és Lázár Vilmos. Polgári ruhában, rablánc nélkül beszélgetve mentek kivégzőik elé. A foglár régi szokás szerint háromszor kért minden elítéltre kegyelmet, amelyre Tihi, Cseh, őrmester, a kivégzések vezénylője válaszolt: Istennél a kegyelem. Ezután be akarták kötni a négy hős szemét. A dúsgazdag családból származó Kis Ernő úri eleganciával saját sejemkendőjét használta, Svejdel József pedig nem engedte a foglárnak bekötni a szemét. Tihi suhintott kardjával, és a 12 katona sortüze 3-3 golyóval a korabeli szabályoknak megfelelően kioltotta október 6. első vértanúinak életét. Kis Ernő csak a vállán sebesült meg. Így felállt, és az égre emelte a kezét, amikor egy tiszt közvetlen közelről fejbe lőtte. Az első kivégzett mártír Lázár Vilmos volt. A 13 főtiszt közül 4 volt magyar, 4 német, 2 örmény és 1-1 osztrák, horvát és szerb nemzetiségű, de magyar volt mind a 13. A legtöbb mártírunk a 13 aradi vértanú közül felső Magyarország szülöttje volt. Láner György, Dezsőfi Arisztid, Aulich Lajos, Vécsei Károly. És ha kicsit bővítjük a szülötteket, akkor Batthyány Lajos, Kazinczy Lajos és Ormai Norbert is felső Magyarország szülöttje volt. A délvidéken 1 mártír, horvát földön 2, volt 1 bécsi osztrák, volt 1 német főúri családból származó mártírunk, és Erdély szülöttje volt 3 magyar főtiszt: Kis Ernő, Lázár Vilmos és Nagy Sándor József.
Beszélgetésünket most itt fejezzük be, és folytatjuk legközelebb egy hónap múlva, hiszen van még mit mondanunk. Az egy nemzet özvegyei, asszonysorsok az 1848-as 49-es szabadságharc vérbefolytása után című sorozatunkban. Most köszönöm szépen a beszélgetést Tircsné dr. Propper Valéria irodalomtörténésznek. Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Az Isten mit adni nem szokott, 100 hús vasárnap helyett sok víg hétköznapot. Adja meg az Isten, adja meg az Isten sírásaink végét, lelkünknek teljességes vágyott békességét. Adja meg az Isten, adja meg az Isten, bár furcsa a világ, ne játszak ölő gyilkos tudar komédiát. Adja meg az Isten. Adja meg az Isten sírásaink végét, lelkünknek
teljességes vágyott békességét adja meg az Isten. Adja meg az Isten, bár furcsa a világ, ne játssza ölő, gyilkos, cudar komédiát. Adja meg az Isten. Az Isten mit adni nem szokott, száz hús vasárnap helyett sok víg hétköznapot. Adja meg az Isten, adja meg az Isten.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban folytatjuk a Miskolci Nagycsaládosok Egyesületének legutóbbi programjának a bemutatását, és szó lesz még az Egyesület elnökének pécsi látogatásáról is. A házasság világnapját ünnepelték Pécsen a nagycsaládosok, ahol a Kárpát-medence minden szegletéből összegyűlt megjelenteket Bak László, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnökségi tagja köszöntötte.
Mindannyian Isten kezében vagyunk, de az Úr gyakran egy másik ember kezével érint meg minket. Rajtuk keresztül ér el hozzánk. Sokáig édesanyánkéval, a szerelmünkével, s azzal, akivel egymás kezét fogva indulunk neki az élet legnagyobb csodájának, a családalapításnak, a házastársunkkal. Az ő kezének érintésével együtt kapcsolódunk ahhoz, ami túlmutat rajtunk, ami több nálunk, s ami a legnagyobb közös otthonunk az ég felé mutat. A hűség, a szeretet, amelynek otthon a házasság, fogja kezünket, s vezetésükkel jutunk el az Úr közelébe. Ahogy a gyermek égi ajándék, a házasságban a szülők válnak az ő számára ajándékká, akiknek segítségével felnőve majd ők is megtalálhatják az ég felé vezető utat. Milyen idealisztikus ezt mondani a házasságról a mai korban, amelyben annyi minden emészti az embert, sok az űrzavar a lelkekben, mondják sokan. Úgy gondolom, hogy ez tévedés. Épp fordítva igaz, mert a házasság nem csupán egy forma, hanem maga a tartalom. Az élet maga, amelyben az ember vágyai, céljai otthonra találnak. A házasságnak lehetnek pótlékai, amelyek ideig, óráig enyhülést hozhatnak, de valójában semmivel sem helyettesíthető, mert hiányzik az elköteleződés, a kimondott, az átélt igen, a beteljesülés megerősítése. A házasság erejét a hit adja. Az, hogy hiszek önmagamban, hiszek a másikban, hiszek a közös életben. És a hit abban, hogy az életünk értelme ott nevelkedik fel a szemünk láttára, s az, hogy általa megérint bennünket az isteni csoda, az örök, ami ránk vár. Fontos, hogy a fiatalok is hallják és megtapasztalják, érthetik az ember csalódások, láthat negatív példákat, de az csupán azt jelenti, hogy nem mindenki tudja megvalósítani és megőrizni azt. Ám az csak az adott emberről szól, és nem a házasságról, mert annak értékét a legjelenebb emberi vágyaink adják. Ez a helyes irány, s mindenki számára megvalósítható. Aki igent mond a házasságra, az a boldogságra mond igent. a beteljesülésre. Nem a gondtalanságra, nem arra, hogy nem lesznek az életben konfliktusok, hanem arra, hogy a valódi élettel járó feladatok várnak ránk, amelyek megoldása nem hagy ürességet maga után. A világnap kitűnő alkalom arra, hogy mindezt elmondjuk, és arra is, hogy megköszönjük a Pécsi Nagycsaládosok Egyesületének, Pécsi Nagycsaládos barátainknak, hogy hűségesen immár több mint 21 éve emlék magasba a házasság fontosságának zászlaját. Ahogy a házasság kötés napja egy család születésnapját jelenti, amelyet ugyanúgy megünneplünk miként a sajátunkat, egy szervezet életében is fontos az ünnep. Pécsi barátaink immár 35 éve dolgoznak a családokért, a családi értékekért. Az ő példájuk is jól mutatja, aki a születésnapját ünnepli, valójában nem a múltat, hanem a jövőt ünnepli. Azt a jövőt, amelyet megteremtett az elmúlt évtizedekben. Őszintén gratulálok, és ehhez a fantasztikus teljesítményhez, az értékőrzéshez, és ennek a kitartó és hatékony munkához. Isten éltessen benneteket! Én azért is szeretem a házasság világnapját, mert itt őszintén beszélhetünk a házasság fontosságáról. A Noéban mi mindannyian azért dolgozunk, és azért köszönöm a pécsieknek, hogy ismét otthont adhatnak ennek az ünnepségnek. Amikor megérkeztem Pécsre, a központi bevezető úton jöttem, és szembe jött velem a következő szentírási idézet. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni, s ha világot gyújtanának, nem rejtik a vék alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban. Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jó tetteiteket látva dicsőítsék mennyei atyátokat. Nagyon szép városban éltek ti pécsiek, ugyanakkor ez egy kihívás is számotokra, feleségek és férjek. A házaspároknak is ilyen világító példaképnek kell lenniük a nagyvilágban, itt a mecsek lábánál és szerte az országban. Ebben az időszakban még jobban figyeljünk a házasságunkra, a házastársunkra. Ez által igaz lesz ránk is a házasság hete idei mottója, állandó megújulásban. Köszönöm szépen a figyelmet!
Folytatjuk a Miskolci Nagycsaládosok Egyesületének legutóbbi programjának bemutatását, ahol Makai László görögkatolikus lelkész pasztorálpszichológus a megszokottság ellen a megújulás mellett dönteni címmel tartott előadás.
És a kapcsolati minőség az úgy változik, hogy valahogy belekezdünk testpedni abba, amiben vagyunk. És szépen beleül az ember a kényelemben. Ugye a férfiak is azt mondják, hogy hát jó, hát most már összeházhatottunk, szép lakásunk van, autónk is, hát hazadom a pénzt, minden rendben van, hát most már sok izgalom a mi életünkben nem kell. De kell. Bármennyire is furcsa, hogy maga a boldogság, ugye most Pál Feri atya tartott előadást, és nagyon bölcsen mondta, az nem a vég, hanem mindig a kezdet és a cél. Tehát azt kell elérni. Az nem egy elértem és vége van, és csókolom most már, akkor éljünk már így valahogy, aztán csak eltelik ez az 50-60 év valahogy, aztán mit tudom én, szép közös sírhelyünk lesz emléktáblával, urnafülkével, mindennel, tehát hogy azért ne ez legyen már nekünk az, hogy hol lesz már a nyughelyünk, hanem tényleg az, hogy hogyan tudom ezt az időszakot a párom számára tartalmassá varázsolni, és hogyan tudom a heteimet úgy csinálni, hogy akárhány éve vagyok is házas, valami újdonságot vigyek bele a házasságomba, valamivel lepjen meg a másikat, és itt jön az ötletelés, hogy gyakorlatilag maga a házasság az nem a végpontja valaminek, hanem a kezdete, és kezdete a még nagyobb udvarlásnak, és kezdete annak, hogy a másik, hogy engem választott, ezzel engem megtisztel, hogy én őt választottam, remélem, hogy én őt ezzel tiszteltem meg, hogy ennyi millió nőből és férfiból mégis őt választottam. Hibájával, gyengeségeivel, mindenféle nehézségével együtt. És ez a legfontosabb, hogy valóban őt választottam, mert választhattam volna mást is, meg választhattam volna akármilyen embert is, de nekem ő kellett. Úgy, ahogy van, lényével együtt szeretem. És ezt a szeretetemet szeretném neki minden nap a tudomására adni, minden héten valahogy meglepni azzal, hogy én miért szeretem őt, mibe szerelmesedtem bele. Talán már mondtam, vagy nem mondtam, egyszer kaptunk házasságunkra egy ilyen virágvázát, és akkor úgy adták át nekem, hogy természetesen azért adják át, hogyha eljönnek meglátogatni, és nem mondják meg, hogy mikor, abban a vázában mindig legyen virág, amit a feleségemnek hozok. És hát nem ismerem megtenni, hogy nincs benne virág, tehát minden hétvégén veszek virágot, péntek, szombat, vasárnap, meg a hét közepéig kitart, és teszek egy csokorral a feleségemnek, meg viszek, hát 16 és fél éves lányom van, neki is viszek egy virágot, hogy az ő íróasztalán is van egy kis váza, és abban is legyen virág. És hogy jól esik az, hogy azt mondják, hogy jaj, apa, de szép. És olyan jó érzés ad ez nekem, persze a feleségem is azt mondja, hogy nagyon szép, de hogy olyan jó érzés ez, hogy mindig az ember visz, és ez már nem rutinszerű, vagy hogy ó, viszek be a virágot, mert tudom, hogy összevesztünk, de akkor is jól esik majd. Nem így viszem a virágot, tessék itt a virágot. Nem, hanem tényleg az emberben legyen meg az, hogy ezt örömmel teszi. Vagy az, hogy tudjunk olyan pillanatokat megélni, ha napi szinten, vagy akár heti szinten úgy meglepni egymást, hogy a kapcsolatunkban, amikor érezzük azt, hogy már kicsit unalmasakká kezdünk válni, az onnan jön, hogy a feleségünk többet zsörtölődik velünk. Tehát, hogy többet mondja azt, hogy menj már, állj ére, ülj már le, nem tudom, mit csinálsz, hová mit csinál, már meg az gyere már vissza. Tehát, amikor ilyen feladatokat kapunk, na, akkor rá kell jönni, hogy valami neki nem tetszik. Tehát itt valamit be kell dobni, mert akkor innentől kezdve ez csak ilyen zsörtölődésig fog menni. És ilyenkor a férfiak ötletére van bízva, hogy jó van, feleség, annyi mindent mondtál, de én most kitaláltam ennél egy jobbat. Férfitársainak mondom, hogy ezek a zsörtölődések, ez csereakcióban működik. Tehát a zsörtölődést át kell cserélni, hogy figyelj, csak foglaltam asztalt, nem tudom, melyik étterem. Be megyünk ebédelni. És ez még rögtön felcsillan, aztán komolyan, de jó, hát akkor öltözök át, és akkor menjünk. Tehát, hogy mindig valami cserét kell kitalálni, mert csak úgy, azért, mert mi ott vagyunk, a teremtés koronája, a lakásba, hát attól még ő nem fog kevésbé zsörtölődni. Ugye, hát viccesen szoktam mondani, hogy a konyhában én úgy segítek, hogy nem vagyok ott, mert nem vagyok láb alatt, mert sajnos sokat tenni nem tudok a főzéssel, de ettől függetlenül legalább hagyom őket dolgozni, tehát hogy legalább nem zavarom őket a munkába. De rengeteg olyan dolgot lehet meglepni a családot, olyan dolgokkal, amit azt gondolom, hogy nagyon fontos, amit a kapcsolatot is erősíti. Elsősorban olyanra gondolok. Hiszen mit mond a férfi? Hát én dolgozok, pénzt keresek, hazadom, tényleg viszem a családot nyaralni, ide-oda, elmegyünk vásárolni, és akkor és így tovább. De a nő nem ezt akarja, azt akarja, hogy legyél velem, hallgass meg. Ugye a nők általában beszélgetni szeretnek, nem pedig információt átadni. A férfi mindig információt ad át. Ugye nekünk azért nehéz a férfiként a összes pszichikus energiánkat összeszedni, mikor hazajön életünk párja is a munkahelyéről, és elmondja reggeltől estig a napját. Ugye beszéltünk erről többször, a ventillálás, ki kell magukból beszélni, hagyd mondják, igen, igen, igen. És akkor mi férfiak, mi azt hiszük, hogy megoldást kell neki adni valami problémára, de nem megoldást várnak, csak meghallgatást. Mi férfiak meg információt közlünk, hogy megyek, lemosom az autót. Nem mondjuk el, hogy képzeld, drágám, esett az eső, az autóval kint maradtam, és képzeld, hogy úgy, de becsapták sára az autót, elmennék már. Nem, elmegyek lemosni az autót. Tehát férfiak, mi információt közlünk, a nők meg beszélgetni szeretnének. Velünk férfiakkal ugye megint csak nehéz a beszélgetés, mert hát értelemszerűen a jobb és a bal agyféltekét használja 30%-ban összefonódva a nő, mint a férfi, tehát ebben is egy kicsit megelőznek bennünket férfiakat, és hát értelemszerűen mi férfiak a kommunikációs képességünk, a kommunikációnk az visszafogottabb, mint a nőknek ilyen szempontból, hiszen mi kevésbé beszélünk, mi ha azt mondják, hogy ki kell cserélni az izzót, hozzuk a létrát, és úgy csöndbe szépen kicseréljük, ha ezt nőnek kellene kicserélni, akkor szépen végigmondaná a folyamatot, hogy elmegyek a létráért, behozom a létrát, fölmászok rá, jaj, le ne szédüljek, jaj, fog... Ugye? Tehát a nők azok folyamatosan végigmondják az összes sztorit, amit ők csinálnak, és hát nekünk férfiaknak ugye azért nehéz itt a pszichikus energiánkat felhasználni, mert ugye hazamentünk a munkából, és hát mi magunk is fáradtak vagyunk, beszéltem erről, hogy mi máshogy ventilálunk, mint a nők, és csak halljuk, hogy melyik kollégával mi hogy történt, és hogy milyen események voltak, míg hazaért a drága egyetlen szerelmünk, a bevásárlástól kezdve minden, és hát mi ezt végighallgatjuk, vagy türelmesen, vagy türelmetlenül. Általában ugye türelmetlenül szoktuk végighallgatni, mert mi nagyon sok olyan hangutánzó szót tudunk kiadni, ami semmire nem hasonlít. Ez a aha, igen, ugye? Tehát vannak ilyen, amire úgy gondoljuk, hogy azt hiszük, hogy mi válaszoltunk rá, de közben lehet, hogy már ott tart a gondolatunk, hogy be kell kapcsolni, mert megy a meccs, meg szeretném már nézni, meg nem tudom. Ugye, és hát nekünk ugye hát ilyen visszareflektálás szempontjából, tehát nem véletlen az ugye a felmérések, ilyen agyhullámokat kutattak, és nem véletlen az, amikor a nők hazamennek a munkából, még az agykapacitásuk 80%-át használják, amikor a férfi hazamegy, 30%-át használja az agykapacitásának, amikor a munkából hazamegy. Tehát a csalánozók szintjén van egy férfi, tehát csak jelzem a kedves hölgyeknek, tehát innen azért nehéz nyerni bármilyen kommunikációt is, vagy bármit is, amikor az ember abszolút nem képes arra, hogy bármilyen gondolatot is elmondjon magából. Ezért is fontos talán, hogy amikor értjük azt, hogy kinek kell pihenni, ki mikor ventilál, mikor beszél, mikor nem beszél, hogy beszélünk, ez nagyon fontos. A másik az, hogy a munka világában él mindenki. Ami nagyon tabu kell, hogy legyen, és a bejárati ajtó az a határvonal, hogyha mi belépünk a bejárati ajtón, akkor ott a családé vagyok. 100%-ban. Tehát nem a laptopé, nem a mobiltelefoné, nem a főnöké, nem a kollégái, én a családé vagyok. És hát miért nem tudnak az emberek normálisan kommunikálni egymással, mert folyamatosan csörög a telefon, folyamatosan valakivel beszélni kell, még jött egy e-mail, még jött egy SMS, nem tudom mi, holott tőlünk Hegyeshalomtól jobbra, ott azért tilos munkaidő után bárkit is felhívni, hogy bárkivel beszélni. Tehát amikor én hazamegyek, az már az én időm, a családom ideje. Tehát nem, és onnantól kezdve, ha valaki a munkahelyéről elkezd beszélni, azt hívja meg hétvégén a családot a süteményezni. Tehát ez nálunk ez ilyen bevált szokás, mert fontos az, hogy le kell tenni, el kell engedni a feladatot és a munkát. Nem lehet folyamatosan abban élni, hogy mikor, mivel, mi történik, mert ez sokszor a kapcsolatok rovására fog menni. Miért? Elveszi az igazi minőségi időt egymástól. Ugye erről nagyon sokat beszélünk, minőségi idő, és mindenki máshogy érti, a férfi minőségi ideje, hogy hagyjatok békén távkapcsoló szíje, ez az én minőségi időm. A hölgyeknél megint más a minőségi idő, de egymással eltöltött minőségi időre kell gondolni ilyen szempontból, vagyis azt jelenti, hogy ezek a információk elveszik az időt arról, hogy mi egymásra figyeljünk, hogy a kapcsolatunkat ápoljunk, hogy beszéljünk arról, hogy most hétvégén megyünk-e valahová, kirándulunk-e, gyerekekkel megyünk, egyedül megyünk, hogy megyünk el. A másik az, hogy nagyon fontos a párkapcsolatban a rekreációs idő. Bármennyire is furcsa, de legalább negyed évente egyszer, ha a család megengedheti magának természetesen, igenis el kell menni a férjemmel egy péntek, szombat, vasárnap valahová. Bármennyire is nehéz megoldani, és bármennyire is azt mondja a feleségünk, hogy jó, hogy mosni kell, meg vasalni, meg nem tudom mi, biztos, hogy mindent kell, csinálja meg nagyjából hétközben, hát ha meg össze tudja hozni, de egy negyed évente elmenni kapcsolatot ápolni gyerekek nélkül, az nagyon-nagyon fontos abban, hogy minőségi párkapcsolatban tudjunk élni. Ez a párkapcsolat megújítása. Hagytam hozzá, akárhány évesek vagyunk, fontos elmenni egy kicsit, kizökkenni, világ, más embert látni, más tájat látni, máshová irányítani a tekintetünket. Tehát nagyon fontos az, hogy ne csak mindig az otthoni szobánkat lássuk, a megszokottságot, minden, ami otthon vár bennünket, hanem legalább negyed évente egyszer a pároknak el kell menni. Most mondanám azt, hogy közvélemény kutatnánk, hogy ki az, aki az elmúlt negyed évben volt valahol, csak kettesbe a kedves feleségével vagy férjével, lehet, hogy nagyon kevesen tennék fel a kezüket, de fontos, hogy szakítsunk ilyen időt egymásból, mert ha nem, nyilván nem munkához kötött feladat, mert ha nem, akkor gyakorlatilag az lesz, hogy bele süllyedünk a megszokottságnak a mélységébe, és onnan nagyon nehéz lesz kijönni. Amikor már egyébként nagyon egyszerű ezt vizsgálni, nem kell ezt külön akadémiára menni. Vegyük elő a családi albumot, vagy éppen ha valakinek le van töltve a laptopjára a családi képek, és nézzük meg folyamatosan a házastársunk arcát. Hogy mennyire mosolyog, mennyire mosolyog, mennyire mosolyog, mennyire szomorú, mennyire szomorú, mennyire szomorú. Tehát ha az ember ezt végig tudja nézni, persze a Facebookon mindenki boldog, De amikor valóban az ember megvakargatja a lelkét, hogy tényleg azt látjuk, hogy akkor valami nem stimmel, és nem kell, tehát a válás az nem a bíróságon kezdődik. A válás az már elkezdődik másfél-két évvel előtte, és elsősorban az érzelmi válás történik meg. Az, hogy az érzelmi válás ne történjen meg, ezért nagyon fontos az, hogy már amikor érezzük a jeleket, amikor csak címszavakban beszélünk egymással, hozd be, vidd ki, emeld föl, tedd le, menj érte, hozd be. Tehát amikor már ilyen címszavakban beszélünk egymástól, az már nem jó. Az már a kommunikáció halála. Tehát akkor nagyon-nagyon le kell ülni, meg kell várni azt a pillanatot, amikor le tudunk ülni, és elkezdünk beszélgetni. Hozzám, ha jönnek ilyen párkapcsolati problémákkal párok, mindig azzal kezdjük, hogy hol szakadt meg a kommunikáció. Tehát hol nem beszéltetek egymással, hol nem tudtatok szót érteni egymással, mi volt az a pont? Mi volt az a pillanatnyi helyzet, amikor te azt mondtad, hogy te innentől kezdve inkább nem beszélsz vele. És érdekes módon mindig meg lehet találni egy olyan kiváltó eseményt, egy okot, ami miatt azt mondta a pár, hogy hát azért, mert úgy éreztem, hogy mit tudom, a születésnapomon nem úgy köszöntött föl, ahogy vártam volna tőle. Persze felejtettünk már el mi is szerintem házassági évfordulókat, mi pasik vagyunk, hát mi nem a dátumokba gondolkodunk, hanem az, hogy tényleg folyik az ember élete, eseménye, nem tudom mi, és hát biztos, hogy van ilyen férfi társam is, aki már felejtett el házassági, ugye van ilyen, csak mutassanak már meg, hogy jó van. Tehát, hogy valóban van, és előfordulnak, és amikor az ember ez óriási bánja az egészet, és hát a szép innen nyerni, hogy akkor még valami szenzációsabbat alkotok, vagy csinálok, hogy csak azért, hogy tényleg az a boldogság, az meglegyen az ember életébe. Tehát nagyon fontos az, hogy a kommunikáció az ne csak címszavakban legyen, hanem legyen konkrét párbeszéd, legyen az ember életébe a megújulásnak az az élménye, hogy minden nap, minden héten valamit kitalálok az én feleségemnek, az én férjemnek, mert nyilván nem egyoldalú a történet. Próbáljuk meg tényleg úgy otthonnál varázsolni az életünket, hogy abban mi a boldogságunkat keressük, és ne pedig azt keressük, hogy nekünk ez most azért van, mert hogy éppenséggel máshol nem tudnám eltölteni az időt, és azért kell otthon lenni, és ami nagyon fontos, és talán arról keveset beszélünk, hogy mivel mindenki társasági lény és közösségi lény, ugyanakkor mindenki individuum is. Mindenkinek meg kell, hogy legyen a maga területén az élmény, amit a másik nélkül él meg élményszerűen. Gondolok itt arra, hogy nyilván a férfi is elmehet otthonról, mert vannak barátai, a feleség is elmehet otthonról, mert neki is vannak barátnői, és hogy külön-külön is tudunk élményeket gyűjteni. És ebben a külön-külön élménygyűjtésben mindig a nagyba, a közösbe beadjuk azt, amit mi gyűjtöttünk, amivel mi rendelkezünk, és hát értelemszerűen nem megfojtjuk egymást a kapcsolatban, tehát nem az van, hogy innentől kezdve csak itt lesz, és hazagyere, és nézem az órát, és mikor, és miért nem jöttél korábban, és miért mentél el, és hová mégy, hanem az, hogy külön-külön is tudunk egymásnak lehetőséget adni, mint individuumnak, hogy persze menjél te is akkor egy fitnessterembe, menjél moziba a barátnőiddel, ülj egy süteményre, akkor te is keresd meg a haverokat, és akkor menjetek el valahová, nem tudom, tehát bármi, de hogy legyen mindenkinek meg a külön álló élete is az élményekben, mert akkor fog tartós lenni igazából a kapcsolat, és erre azt tudom mondani, hogy heti szinten meg kell adni a lehetőséget arra, hogy a másik is el tudjon menni valahová, nélkülem is, barátnőzni, bárhol, ahol ő azt mondja, hogy shoppingolni, ugye a feleségek szeretnek shoppingolni, vagy nem tudom, boltokba járni, hát nem tudom, én is szeretek, de keveset vásárolok, de lányomban szoktam menni, mert azt mondja, apával könnyebb vásárolni, mint anyával, mert tudja, hogy ő is csak állok valahol, mint egy szerencsétlenség, és csak dobja ki a ruhát rám, hogy mi jó, meg mi nem jó rá, aztán hozok neki másikat, bárha eltalálom azt a méretet, ami éppen kell, de a lényeg az, hogy vannak ilyen közös élmények is a gyerekekkel természetesen, de a legfontosabb az, hogy külön-külön is, mint individuum éljük meg azokat az élményeinket, ami igazából ránk tartozik is. És azt gondolom, hogy ez ettől is működik jól egy kapcsolat, és ettől is meg tud újulni egy kapcsolat. Van egy ismerősöm, akik 23 éve házasok, és most jöttek rá arra, hogy tök jó lenne nekik eljárni társas táncozni. És ők most minden vasárnap délután rendes, hivatalos társas táncra járnak. És élmény van, és együtt mennek, és együtt táncolnak, és együtt élik meg, tehát ki lehet ilyet találni. Van, akik járnak együtt korcsolyázni, férj és feleség, és tök jól mennek, és nagyokat nevetnek, és kacagnak. Házasságban nagyon fontos a jókedv, a kacagás, a humorral elütött idő, hiszen azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az ember nem csak azért házasodott össze, hogy na hát szuszogjon mellettem valaki, hanem azért is, hogy sok-sok élményben, sok-sok jókedben legyen részünk. Én nem tudok korcsolyázni, úgyhogy én nem tudok a feleségemmel korcsolyázni járni, de ő például a lányommal jár, tehát is sok-sok élmény. Én viszem, tehát én vagyok a taxi, tehát ez nagy esemény, de hogy mégis külön-külön vannak élmények, meg tudjuk ezeket élni, és azt gondolom, hogy ötletességet kell belevinni, és nem beletespedni abban, hogy hát ez a kifogott halat nem etetünk, ugye ez a sok szólásmondás, ez nem igaz, azt gondolom, kifogott halat igenis kell etetni, és igenis táplálni kell, és igenis oda kell figyelni a kapcsolatra, a legtörékenyebb emberi kapcsolatunk, amiben élünk és mozgunk és vagyunk, tehát oda kell figyelni arra, hogy minden héten, minden nap valami megújulást tudjunk belevinni. Ez lehet akár egy spontán ölelés, tehát nem nagy dologra kell gondolni. Lehet az, hogy csak úgy viszek egy virágot, mert éppenséggel most se születésnapja, se névnapja nincs, de vagy éppen, hogy felhívom telefonon, hogy nem mehetek-e érte, nem megyünk-e egy süteményt megenni valahová, és akkor kicsit beszélgetünk, vagy éppenséggel, hogyha otthon hazamegyünk, sétáljunk egyet, mert tök jó lenne egyet sétálni, kimozdulni otthonról, vagy éppen csak beszélgetni egy jót, vagy éppen este felbontani egy pohár bort, amikor a gyerekek elaludtak, és akkor tudunk beszélgetni egy kicsit egymással, kikapcsolva mindenféle elektronikus eszköz. Negyedévent, ha az ember el tud menni egy kicsit kettesi együtt valahová, egy kirándulásra, vagy bárhová, az is nagyon sokat tud jelenteni az ember életében, hogyha sportot vagy bármit kitalálnak közösen. Az is nagyon fontos, hogy akkor azt együtt végezzék. Én emlékszem, mi fallabdáztunk a feleségemmel, és nagyon jó volt, mert iszonyatosan megmozgatja az embert, és egyszer úgy mentünk a gyerekekkel, hogy lefőve mind a ketten, és mint a rák olyan volt a fejünk, és kérdezték, hogy tőlünk, hogy mit csináltunk. Hát sokféle félreértetésre adhatott okot, hogy mit csinálhattunk, de vittük az ütőt magunkkal, hogy fallabdáztunk. Tehát, hogy valóban legyenek olyan komoly dolgok is, amit az ember úgy együtt csinál, együtt sportol, mert azt gondolom, hogy ezek mind megújítják és megszépítik az ember kapcsolatát, és nyilván mindenki, amilyen korban éppen van, próbálja meg azokat az újdonságokat belecsempészni a kapcsolatába, ami az intimitásról is szólhat, ami ennek az újraéléséről is szólhat, és azt gondolom, ezek mind fontos elemei lesznek annak, hogy a kapcsolat az nem egy megszokott, egy unod dolog lesz, hanem igenis mutassuk meg gyermekeinknek, mutassuk meg később unokáinknak, hogy akire rátettem az életemet, meg akivel együtt indultunk ezen az úton, vele valóban boldogságban, örömben, sok-sok nehézségben, nélkülözésben, de annál nagyobb boldogságban töltöttük az életünket. Köszönöm szépen a figyelmet!
Kedves hallgatóink, elhangzott Közelkép című műsorunk, melyet Grunda János szerkesztett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!